Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Keresztény húsvét. Műsorvezető szerkesztő Hajósi Áron. Húsvét a ma emberének az olcsó kölni szagáról, a szerencsétlen kisnyulak tömeges áruba bocsátásáról, vagy ha másról nem, hát a sonka ízéről szól. Az ünnep eredeti értelme azonban egészen más. A késő középkorból származó népének a maga egyszerűségével mutat rá erre az eredeti értelemre, a kereszténység legnagyobb ünnepe a húsvét lényegére. Föltámad Krisztus e napon, hogy minden ember vigadjon. Értünk halált kiszenvedett, s megváltott minden lelkeket. Alleluja, hála légyen az Istennek. Erről a misztériumról, a feltámadás titkáról és a köré szerveződő, máig élő egyházi hagyományról beszél dr. Pákozdi István egyetemi lelkész, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára.
A keresztény húsvét ünneplése a zsidó húsvétre megy vissza, amelynek a lényege a zsidó népnek a kiszabadulása Egyiptomból. Ezt úgy fogták föl, mint a nemzeti létüknek, összetartozásuknak a gyökerét, hiszen ez egy csoda volt számukra, egy rabszolgaságból egy önálló szabad létre jutott el a zsidóság, akkor, amikor hosszas küzdelmek után ezt írja le a Biblia a 10 csapással, mind-mind megszabadultak ezektől, és a végén a 10. csapásnak, az első szülötteknek a halálával a fáraó elengedte őket. Ez a kivonulás a Sástengeren keresztül számukra egy csodás epizód volt, hiszen a kiszáradt tengeren száraz lábbal kelhettek át. Ezt a zsidóság úgy fogta föl, mint mondjuk a magyarok a mostani hazába való bevándorlást, mint a honfoglalást, mint valami óriási nagy kezdetét egy népnek, a szabadulásnak, az újraéledésnek, az identitásuknak a megtalálását. Ezt minden évben megünnepelték egy bárány vacsorával, a pászka, a kivonulás ünnepe, amely nem olyan nemzeti ünnep volt, mint nálunk mondjuk a március 15-e, vagy az október 23-a, vagy akár augusztus 20-a, hogy mint nemzet együtt ünneplünk, hanem családonként ünnepelték, hiszen családonként szabadultak meg. A családi ünneplés lett az ünneplésnek, az ünneplési formának az az elfogadható formája, amelyben a legkisebb gyerek mindig megkérdezte a húsvéti vacsorán, hogy mit ünneplünk, akkor is, ha ezt tavaly meg tavaly előtt is megkérdezte, és a családfő pedig röviden elmesélte az egyiptomi szabadulás történetét. Ez egy rituális vacsora volt. Tulajdonképpen Jézus is az apostolait egy ilyen húsvétra hívta össze, akkor, amikor tudta már, hogy közeleg a szenvedése és a halála. Egy kicsit különös az, hogy Jézus nem Máriával, vagy pedig a saját testi rokonaival ünnepelte ezt a húsvétot, hiszen családonként szokták, hanem a barátaival. De mégsem volt azért annyira meglepő, egyik apostol sem teszi föl az evangéliumban a kérdést Jézusnak, hogy miért nem a rokonaiddal ünnepelsz és bennünket, meg miért nem hagysz, hogy a mi saját rokonainkkal ünnepelhessük a legnagyobb ünnepünket, a húsvétot, hanem megértették azt, hogy mi már 3 év óta annyira összetartozunk, és annyira közösséget és családot képezünk, hogy számunkra a húsvét is egy alkalom, amikor együtt ünnepeljünk. Jézus ugyanúgy megszervezte, megrendezte ezt az utolsó vacsorát, amely hagyományosan emlékeztetett a zsidó húsvétra, de kibővítette. Ez a kibővítés a kenyér és a bornak az átadása, mint a saját testének és a vérének a testamentuma. Ezt ma így mondjuk, hogy az első ünnepélyes eukarisztia ünneplés történt, az első szentmise történt, az első átváltoztatás történt, amikor a kenyeret és a bort ő testének és vérének mondja, és ezzel ajándékozza meg az apostolokat. A keresztény húsvét ennek az emlékezetével, az utolsó vacsora szentmiséjével indul minden katolikus templomban, minden keresztény ünneplésben. Úgy hívjuk ezt a 3 napot, hogy a Szent 3 nap, Triduum Paschale latinul, amely elkezdődik nagycsütörtök estéjének az utolsó vacsora ünneplésével, és véget ér a húsvéti feltámadás ünnepével. Közben van a nagypénteki esemény, Jézus halálának, szenvedésének halálának az eseménye. Nagycsütörtököt azonban az idők folyamán még az egyház kibővítette egyfajta más és egyetemes jellegű mondani valóval is. Ha nagycsütörtök ennyire fontos a keresztényeknek, hogy az utolsó vacsora emlékezetét tartják, akkor nem csak az eukarisztia újul meg húsvét ünnepén, hanem az egész kereszténységünk. Átgondoljuk, hogy mik annak az alkotó elemei, mik azok az ajándékok, amelyeket az eukarisztiával együtt kaptunk Krisztustól. És az egyház lassan rájött arra, hogy húsvét a szentségeknek a megújulása is. Ez gyakorlatban a többi szentség anyagának a megújítását is jelenti. Nagycsütörtök délelőtt a székesegyházakban a püspök a papjaival együtt egy olyan szentmisét tart, aminek ez a neve, hogy krizmaszentelési szentmise, amikor a betegek olajához, a bérmáláshoz, a papszenteléshez szükséges anyagokat, olajokat szenteli meg újra az egyház. Mert hogy ezeket minden évben újra frissen megáldják, és utána elviszik a templomokba, és egy éven keresztül használják ezeknek a szentségeknek a kiszolgáltatására. Ez ünnepélyes formában a székesegyházban történik. A papok ezen a szentmisén ünnepélyesen megújítják az ígéreteiket, tehát azt az elkötelezettséget, hogy a püspökükkel együtt, egységben, engedelmességben, alázatban akarják szolgálni abban az egyházmegyében, abban a közösségben a hívő népet, amire őket annak idején a papszentelés napján küldték. Ez tehát délelőtt történik, nagycsütörtök délelőttjén, az utolsó vacsora emlékezetét, azt a szentmisét, amely számunkra Jézus utolsó vacsorai eseményét eleveníti föl, azt minden templomban esti órákban tartják. Ennek az ünnepi eukarisztiának is van egy olyan jellegzetessége, amely semmelyik másik napon az egyházi évben nem történik meg. Szentmisét általában minden templomban, katolikus templomban reggel is, este is, vasárnap többet végeznek. De ezen a nagycsütörtöki liturgián, ezen kiegészül a szertartás egy nagyon megindító és mély epizóddal, ez pedig a lábmosásnak a története, amit az evangéliumból ismerünk. Az utolsó vacsorán Jézus nem csak a kenyeret és a bort változtatta át és hagyta meg saját jelenlétét az apostoloknak, hanem levette a felső ruháját, egy kötényt kötött maga elé, letérdelt minden egyes apostol lába elé, és megmosta az ő lábukat. Mire vezethető vissza ez a szertartás? Bizonyára a zsidóságnak is, mint a modern kor emberének is megvannak az udvariassági gesztusai. Nálunk, hogyha egy vendéget várunk, akkor kitakarítunk, szép terítőt teszünk az asztalra, meg virágot, megterítünk, amikor bejön a vendég, akkor levesszük a kabátját föl, tesszük a fogasra, és bekísérjük az asztalhoz. A zsidóságnál ez az udvariassági gesztus talán épp azért, mert nagyon szűk lakásokban éltek, valamiféle tömjén égetés, vagy valami keleti illóolajnak az égetését jelentette, illetve a vendég lábának a megmosása tartozott még ehhez hozzá. Nem olyan zárt cipőben jártak az emberek, mint manapság, hanem sarukat viseltek, vagy éppen mezítláb közlekedtek, tehát sáros, poros útról érkezve nagyon jót tett a vendégnek az, hogyha ott várta egy kancsó víz, és nem magának neki kellett megmosni a lábát, hanem a vendéglátó családfő, vagy a legidősebb a családból tette meg ezt a gesztus számára. Jézus ezt a gesztust apostolaival is megismétli, apostolait vendégül látja, apostolainak a lábát megmossa, ugye Péter tiltakozott, hogy az ő lábát bizony meg nem mosod, mondta Jézusnak, de Jézus mondta, hogy ha velem közösségben akarsz lenni, akkor ezt a szertartást is meg kell engedned, hogy veled is megtegyem. Ez a lábmosás tulajdonképpen nem a vendégfogadás udvariassági gesztusa volt Jézus részéről, hanem az alázatnak a gesztusa. Egy olyan szimbólumot akart hagyni, amit utána magyarázott is övéinek, hogy nektek is az lesz a dolgotok a kereszténység egész történelme során, hogy mossátok egymás lábát. Nem a vendégnek, amikor betér, és nem a sártól, mocsoktól, szenytől, hanem egymás életét. Ne az egymás hibáit, bűneit, sikertelenségeit meséljétek el, hanem mosogassátok, tegyétek tisztába, mossátok le, szabaduljatok meg a bűnnek a piszkától, mocskától, és egymást megtisztítva, akár gondolhatunk itt a Szent Jónás szentségére, hiszen a feloldozásban a hívő ember a bűneitől szabadul meg, minden esetre a jó szavunkkal, a vigasztalásunkkal, az alázatnak a sokféle gyakorlásával a keresztény ember így akar a világban lenni, és így akarja Krisztust követni, és az ő gesztusát megismételni. Ez tehát a nagy csütörtök eseménye. A nagy csütörtök végén a katolikus templomokban lebontják az oltárokat, a díszítéseket, leveszik az oltárterítőt, a virágokat, a gyertyatartókat. Ez a szentélynek a szinte puszta, mezítelen, sötét, komor valósága szemlélteti, hogy Jézus elindult a Getszemáni kertben, mert hogy ekkor elfogják őt, és elhurcolják, és a Getszemáni kertnek a magányát felváltja a rabság, az igazságtalan elítélés Pilátusnak az udvarában, és aztán utána pedig hát a halálra ítélés és magának a halálnak a története. Ez már Jézus szenvedése, halála a következő napnak, a nagypénteknek a története, amelyet érdekes módon a keresztény liturgia egy kicsit másképpen ünnepel, mint a többi eseményt, az üdvtörténet többi eseményét, ezen a napon nem ismétli meg az eukarisztia ünneplést. Tehát misét, a hagyományos misét, amelyben átváltoztatás van, semmelyik katolikus templomban nem mutatnak be. Csonka misének hívta a magyar nép azt az ige liturgiát, amelyet ilyenkor nagypénteken a templomokban imádkoznak, amely három olvasmány felolvasása, közben a János Passió éneklése vagy felolvasása, aztán utána pedig a kereszt leleplezése és a kereszt hódolat, és utána pedig szentáldozás. Ennek a liturgiának, ennek a nagypénteki liturgiának a középpontjában áll a kereszt leleplezése és a kereszt előtti hódolat, amelyet a hívek nagyon mélyen megértettek kezdet óta. Olyannyira, hogy Nagy Konstantin édesanyja a IV. Században el is kezdte kutatni, hogy hol lehetnek a keresztnek a darabjai a Szentföldön, és a hagyomány szerint meg is találta ezeket, és azóta is a keresztény ember tisztelettel veszi körül azokat az erekéket, amelyről úgy gondolja, hogy ez Krisztus keresztjének a darabjai. De hát ahová ilyenek nem is jutottak, ott is a leleplezett, a lila lepeltől megfosztott kereszt, amint fölmagaslik a hívek előtt, és hívja őket, hogy jöjjenek és érintsék, vagy vidéki helyeken meg is csókolják az emberek ezt a keresztet, ez valahol a halállal, a szenvedéssel, Jézus odaadó, megváltó halálával való csodaszép egyesülés. El lehet azon is csodálkozni, hogy az egyház miféle gesztusokkal szemlélteti Jézus halálát, milyen láttató, átélhető gesztusokkal, amelyek hasonlítanak az opera irodalom különféle színpadi gesztusaihoz, hiszen Verdi operákban vagy Wagner operákban láthatjuk, hogy hosszú perceken át a földön fekszik az, akinek a halálát szemléltetik, és egy hosszú áriában énekli el a végdalát és a búcsúját, és ezt a nézők hosszú ideig követik, és ez alatt szinte lélekben azonosulnak azokkal a kínokkal, szenvedésekkel, amelyet a szereplőnek el kellett szenvedni, mondjuk pár másodperc alatt. Tehát a halál tényét, egy pillanatát akár egy 20 percre vagy 15 percre is megnyújtja egy ilyen dramaturgia, amelynek az a célja, hogy nagyon mélyen a nézőknek a lelkébe bele írja, bele vésse ezt a történést. A liturgia is hasonló módszerekkel jár el, amikor a nagypénteki rítusnak sok-sok apró finomságával Jézus halálát szemléltetjük. Például egy ilyen, hogy nem csöngő vagy harangszóra, hiszen a három szent napon hallgatnak az egyház jelt adó harangjai és csöngői, hanem egyenesen csöndben és minden kivilágítás nélkül a sötét templomba vonul be a papság és a minisztránsok, és a liturgiát vezető pap leborul az oltár előtt, de nem térdet hajt, mint máskor, hanem egyenesen a leborulás az egy teljes lefekvést is jelent a kőre, az oltár előtti kőre. Hason fekszik, két kezét a homlokára, a homlokát a két kezére fekteti, és csöndben így fekszik az oltár előtt, míg a minisztránsok és a többiek pedig térden állva követik ezt az egész csöndes gesztust. Hát ez is Jézus halálát akarja láttatni. A pap piros miseruhában, amint a templom közepén, mint egy halott fekszik a földön, szemlélteti, láttatja, hogy ez a liturgia most mindenestől Jézus szenvedéséről és haláláról fog beszélni. A passió éneklése is, ahogy éneklik, vagy felolvassák, vagy szerepekre bontva hallatszik a különféle történetek a passión, Jézus szenvedés történetén belül, szinte oda képzeli a hívő magát, Jézus elítéltetése, keresztútja, felfeszítése, halála pillanatának az epizódjára. Ilyen a kereszt leleplezése is, amikor felmagaslik, fölemelik, és az emberek elindulnak felé, és kifejezik a tiszteletüket, keresztet vetnek, és ilyen a szent áldozás is, a korábban nagycsütörtökön átváltoztatott szentostyákkal áldoznak meg a hívek ezen a napon, hiszen az eukarisztában való részesedés még szentmise nélkül is Krisztus halálában való részesedésünket jelenti. Nagy pénteken szokta megnyitni az egyház a szent sírt. A szent sír egy érdekes látomása egy idealizált sírnak, a keresztmetszete tulajdonképpen, ahol egy kőbarlangban, egy fehérrel, virágokkal, gyertyákkal, mécsesekkel, reflektorral kivilágított sírban a halott Krisztus szobra van betéve. Ez azért jelentős, mert a sír általában sötét, rohadás, föld, tarackok, irtóztató látvány, giliczták fogadja azt, aki úgy beletekint egy földi sírba, még a Krisztus sírja az nem ilyen. A Krisztus sírjában már a föltámadás fényei, színei, pompája mutatkozik meg. Ez általában egy mellékoltárnak, a oltárlapja alatt van kiképezve ez a szent sír, amely ilyenkor megnyílik, kinyitják annak az ajtaját, és akkor a hívek látogatják egész nagypéntek estén, éjszakáján és nagy szombaton is, amikor nincsen semmiféle ünneplés, ezt a sírt. És kifejezik a hozzátartozást, tehát mi elfogadjuk, mi komolyan vesszük, mi hiszünk abban, hogy Krisztus értünk halt meg. Ez az idő, amikor arra gondolunk, amit a Hiszek egyben így fejezünk ki, hogy alászállt a poklokra. Ez azt jelenti, hogy Jézus nem csak a boldog emberrel, nem csak a sikeres emberrel azonosul itt a földön, hanem a beteggel, a nyomorulttal, a leprással, az ördögtől megszállotta, a bűnös emberrel, sőt a szenvedő meg a halálba menő, sőt meghalt emberrel is. Amikor azt mondjuk a Hiszek egyben, hogy Jézus alászállt a poklokra, akkor az alvilágot a halottak világával való találkozását jelenti. Ezt nem szabad képileg elképzelni, hogy valami létrán vagy liften valami mélységes helységbe menne, hanem ez egy pszichikai, ez egy a szolidaritásnak, az emberi egyesülésnek egy olyan gesztusa, egy olyan találkozása, amely nem fizikai helyhez kötődik, hanem azokkal az emberekkel, akik korábban éltek itt a Földön, esetleg sikertelenül vagy bűnökben haltak meg, és várják az Istentől a végső ítéletüket, velük is találkozott Krisztus, hol? A halál tényében. Amikor ő kimúlt a földi élők, az élők sorából, akkor a halottakkal vett föl egyfajta nagyon érdekes és számunkra megfoghatatlan kapcsolatot. Nagyszombaton semmiféle liturgiát nem tart az egyház, ilyenkor a csönddel ünneplünk. Ameddig a Szentsírt látogatjuk meg, ameddig készülődünk, ameddig otthon takarítunk, ameddig készítjük elő a föltámadási szertartásnak a kellékeit, próbálnak a minisztránsok. Ilyenkor, ezen a napon semmiféle liturgikus imádság vagy pedig szertartás nincsen. A húsvéti liturgiát, bár szombaton késő este vagy éjszaka kezdi el az egyház, mint minden vigília megelőzi az ünnepet. Előírás az, hogy a sötétség beálltával kell ezt elkezdeni, hiszen a keresztény húsvét ünneplés az egy várakozás. Várakozunk arra, hogy Krisztus fölkel a halálból. Várakozunk arra, hogy találkozunk a föltámadt Krisztussal, és közben átelmélkedjük, ami a zsidó néppel történt, egész a teremtéstől kezdve, sok-sok olvasmányon keresztül, bibliai, ószövetségi, szentírási olvasmányon keresztül, a kivonulás történetét részletesen felolvassuk, proféciákat hallunk, arra nézve, hogy majd egyszer milyen lesz az, amikor életre kelnek a csontok, amikor új szívet kap Izrael, amikor a hívő ember meglátja Istenét. Tehát ezekkel a gondolatokkal szinte alakítjuk, formáljuk a húsvét ünneplését. A tűzszentelés vezeti be ezt a liturgiát, a templomon kívül egy régen itt Magyarországon használt és használaton kívül került temető kereszteknek az elégetésével kezdődött ez a tűzszentelés. Manapság ez inkább kicsit szimbolikussá vált a templom kapujában, de jelzi a tűzszentelés a teremtés kezdetét. Ahogyan lőn világosság a teremtéskor, a sötétben meggyúló parányi kis fény, a tűz, aztán utána a húsvéti nagy vastag gyertyának a kanóca is meggyullad, arról aztán a hívek kezében lévő gyertyák is meggyulladnak, és beindul a körmenet a templom ajtóból egészen az oltárig, mire odaérnek az oltárra, háromszor elhangzik, hogy Krisztus világossága, a hívek válaszolnak rá, hogy Istennek legyen hála, már az egész templom pazar fényárban úszik, ezzel megint, ahogy a nagypénteken Krisztus halálát szemléltettük különféle liturgikus gesztusokon, szimbólumokon át, a fénnyel való játékkal fejezi ki az egyház a föltámadt Krisztusnak a csodálatos köszöntését. Ez abban éri el a tetőpontját, hogy a diákonus vagy a pap fölhelyezi a húsvéti gyertyatartóra ezt az óriási vastag gyertyát, ami rajta van az évszám, rajta van Krisztus öt sebének a helye, és rajta van a kereszt, meg tömjén szegek Jézus sebb helyének az emlékére beleszúrva, ezt fölhelyezi egy gyönyörű nagy gyertyatartóra, és elénekli a húsvéti öröméneket. Ez a húsvéti örömének, ez legalább a negyedik századig visszanyúló nagyon szép himnusz, amely egyesíti az egész ószövetség, újszövetség tapasztalatát, Isten dicséretét a föltámadt Krisztusnak a zengő himnuszában, amellyel köszöntjük őt szinte az egyház első és fiatalos hangján, hiszen ha diákonus énekli, akkor az általában egy fiatal levitát szimbolizál. Aztán utána megújítja az egyház a keresztelési fogadásait, azokat, akik régen voltak megkeresztelve, arra hívja föl, hogy újra mondjanak igent Krisztus mellett, tagadják meg a kísértésnek, a sátánnak, a bűnnek való uralmat, akik pedig esetleg most értek el a kereszteléshez, akár gyerekek, akár felnőttek, azokat pedig itt húsvét éjjelén, a húsvét liturgiában kereszteli meg az egyház, felnőttek esetében a bérmás szentségét is, meg az első áldozás, az eukarisztiában való részesedés is itt történik. A húsvéti liturgiához Magyarországon hozzá tartozik a föltámadási körmenet. A húsvét éjjelén, húsvét liturgiában már van átváltoztatás, ez egy teljes értékű szentmise. A föltámadt Krisztust köszöntjük az Eukarisztiában. Majd pedig úgy érezték elődeink, hogy ez az öröm, ez a kitörő nagy föltámadási öröm, ez nem maradhat a templom négy fala között. Ennek az örömnek túl kell csordulnia. Ez betölti a tereket, az utcákat, a családok életét, a mindennapokat, a hétköznapokat. És ezért indult el az a körmenet, amelyet feltámadási körmenetnek hívunk, aminek az élén a föltámadt Krisztus szobrát viszik meg a húsvéti gyertyát, amely ég, és utána az Eukarisztiában köztünk maradt Krisztust, a föltámadt Krisztus testét hordozza körül a pap, és áldja meg ezzel a jelenléttel az országot, a közösséget, a falut, a várost, a családot, a munkahelyeket, az ünneplő családokat. És ezután térnek haza az emberek, hogy elfogyasszák a húsvéti sonka vacsorájukat, és ezzel családilag is megünnepeljék a föltámadt Krisztusnak a boldogságát és az örömét. Az egyház húsvét vasárnap reggel szokott ételt szentelni, ez megint ugyanarra a gondolatra megy vissza, mint a nagycsütörtök délelőttén a szentségek megújulása. Nem csak a szentségek újulnak meg, a hét szentségnek az a csatornája, amelyen keresztül Istentől kegyelmet kap a hívő ember, hanem megújul a természet is, megújulnak az étkeink, a sonka, a só, a tojás, a kenyér, minden, ami a mindennapi életünkhöz hozzátartozik, és amelyik húsvéti szokásaink szerint a étkezésünkhöz tartozik, az megújul, és megáldja, oda viszik a pap elé, az oltár elé, és a pap szentelt vízzel meghinti. Görög katolikusoknál szokás, hogy a templom előtti térre, a földre kendőkben hozzák az emberek, és kosarakban azokat az ételeket, amelyeket szeretnének megáldatni, és amelyeket utána a húsvéti időben otthon elfogyasztanak. Szépen jelzik ezek a gesztusok, hogy húsvét a keresztény ember számára a teljes újjászületés, a teljes megújulás, az állandóan új életet kezdő, a bűnnek hátat fordító, és mindig előre tekintő, és öröm felé, a Krisztus föltámadásának az öröme felé pillantó, és optimista keresztény embernek az ünneplése. Tehát azt lehet mondani, hogy a keresztény húsvét a számunkra, keresztények számára, az örömnek, a vigadalomnak, a belső nyugalomnak, a lelki békénknek az ünnepe, hiszen kinyílik előttünk egy olyan világ, amelyből eddig ki voltunk zárva, a paradicsom, annak lehetősége, hogy a földi élet bezárulása után a mi halálunk sem az utolsó szó lesz, hanem bennünket is, ahogy Krisztus ígérte, az Isten lelke föl fog támasztani, és a föltámadt Krisztussal együtt Isten közelében fogunk oda átélni.
Cry out with joy to God all the earth.
Jubilate Deo omnisena.
Dr. Pákozdi István egyetemi lelkész gondolatait hallhattuk a keresztény húsvétról. Húsvét ünnepét a nagybőti időszak előzi meg. A keresztény ember ilyenkor nem ritkán egy kis időt szán arra, hogy lelkét újra megtisztítsa. Erre szolgál többek között a lelki gyakorlatokon való részvétel. Egy ilyen lelki gyakorlatról származnak Székely János, szemináriumi lelkész, egyetemi tanszékvezető tanár gondolatai.
A régi filozófusok azt mondták, hogy nem jó túlságosan reménykedni, mert akkor az ember túl sokat csalódik. És azt mondták, hogy jobb abban bízni, ami a kezünk ügyében van, amit egy kicsit irányíthatunk. Nem jó légvárakat építeni. Arra építsen az ember, ami fölött némi befolyása van. Maga a remény szó is nagyon sok nyelvben annyit jelent, mint akarni. Az ember abban reménykedik, amit szeretne megvalósítani, amit akar. Egy kicsit ezt fejezi ki Csokonai híres verse a reményhez. Azt mondja, földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa vakremény. Ki teremt magának a boldogtalan, és mint védangyalának bókol untalan. Ha a remény tényleg csak ennyi, amit a boldogtalan ember teremt magának, akkor tényleg nagyon csalfa és vak. Akkor nem lehet rá építeni. A Biblia nagyon másként látja a reményt. A Biblia szava a reményre nem ezt jelenti, hogy én akarok valamit, vagy én szeretnék valamit, hanem ilyesmit jelent, hogy rábízom az életemet valaki nálamnál nagyobbra. Ráteszem az életem terhét. És éppen ezért a Biblia soha nem óv minket attól, hogy túlságosan reménykedjünk. A Biblia mindig bíztat minket a reményre. És pont fordítva gondolja a Szentírás, mint a filozófusok. A filozófusok azt mondták, abban reménykedjünk, ami megfogható, amit kicsit irányíthatunk. A Biblia azt mondja, ne abba vessük a bizalmunkat, ami látható, mert a látható múlandó. A láthatatlan azonban örök. Mit jelent reménykedni? Volt egy misszionárius, egy református lelkész, akinek nagy családja is volt, Új-Guineában térített egy törzsnél, és próbálta lefordítani annak a törzsnek a nyelvére a Bibliát. Nagyon sok nehézségbe ütközött, például nem volt a törzsnek a szavai között egy megfelelő szó, amivel ki tudta volna ezt fejezni, hogy remény. Aztán később a lelkésznek az egyik kisgyereke meghalt. Ő maga temette el, és szólt is pár szót a temetésen. Ott voltak a törzsből az emberek, és látták, ahogyan a lelkész temeti a saját gyerekét. Megdöbbenve nézték, hogy valahogyan másképp gyászol, mint ők. Mert össze volt törve ez az apa, de mégsem volt teljesen kétségbe esve. Mégis volt benne valami remény. És a temetés végén egy öreg ember a törzsből odajött hozzá, azt mondta neki, most már tudom, hogy mi a különleges bennetek keresztényekben. Hogy ti tudtok a horizonton túlra nézni. A látóhatáron túlra nézni. Remélni ezt jelenti. Túllátni a földi rácson. Így mondja a költő József Attila. Azt jelenti, hogy nem önmagamra építek pusztán, nem csak a láthatóra. Valakire rábíztam az életemet. Kisfiúval történt, aki baseballozott, nagyon gyengén játszott, úgyhogy komoly meccsekre soha nem is állították őt be. De volt ebben a kisfiúban valami különleges, valami nagyon szimpatikus. Nagyon szerette az édesapját. Az apa nagyon gyakran eljött a az edzés idején, és ilyenkor a fiú mindig mindent ott hagyott. Kiment az édesapjához, volt ott egy kicsi park, egymásba karolva sétáltak néha egész hosszú ideig. Látszott, hogy egészen különleges, mély kapcsolat van apa és fia között. Aztán meghalt a kisfiú édesapja. Az edző nagyon megijedt, hogy mi lesz ebből. A kisfiú nem jött addig, amíg a temetés meg nem történt, de aztán utána egy-két nappal mégiscsak megjelent. Az edző kicsit csodálkozott is. Az edzés végén a kisfiú odaállt az edző elé, és azt mondta, szombaton nagy meccsünk lesz, állítson be engem a kezdőcsapatba. Az edző nem szívesen mondott erre igent, mert nagyon gyengén játszott ez a fiú, de az édesapa halálára való tekintettel mégiscsak rábólintott. Otthon később majdnem megbánta az engedékenységét. Eljött a szombat, a kisfiú tényleg ott volt a kezdőcsapatban, és úgy játszott, mintha kicserélték volna. Minden labdája pontos volt, úgy futott, hogy senki nem ért a nyomába. Az edzőnek eszébe sem jutott volna, hogy lecserélje. A meccs végén odament hozzánk, gratulált, azt mondta, mi történt veled? Soha életedben még így nem játszottál. Mire a kisfiú azt felelte, tudja, az édesapám miatt volt. Nem tudom, észrevette, az édesapám teljesen vak volt. Ez volt az első meccsem, amit láthatott. Neki játszottam. Tudjuk azt, hogy van valaki, aki odaátról figyel, akinek végtelenül fontosak vagyunk, aki megalkotott minket, akihez hazatérünk, akkor az életünk játékát egy kicsikét szebben fogjuk játszani, önfelettebben, nagy lelkűbben. Hadd olvassak föl még egy verset, amit egy budapesti fiatalember írt, akit ez a másik világ egészen megbabonázott. Kartaúzi szerzetes lett, örökre elnémult. Mielőtt elindult volna a kartaúzi kolostorba, akkor írta le ezt a kis költeményt, aminek a címe Egyre csendesebben. Van egy másik világ, létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, az zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcatok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és a szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ, létezik, és egyre csendesebben int feléd.
Thank you.
Volt egy öreg zsidó rabbi, Zúszia rabbinak hívták, és ezt mondogatta a tanítványainak, amikor majd eljutok abba a másik világba, az utolsó ítéleten nem azt fogják tőlem kérdezni, hogy miért nem lettél te Mózes, hanem azt fogják majd kérdezni, miért nem lettél Zúszia rabbi. Tőlünk is ezt fogják majd kérdezni. Nem azt kérdezik majd, hogy miért nem lettünk Szent Ferenc vagy Szent Erzsébet. Azt fogják kérdezni, hogy a magunk életével mihez kezdtünk. A te mosolyaid hol maradtak? A te férjed, a te feleséged miért nem lett boldogabb? A te gyerekeidet hogy nevelted? A te szüleidet hogy szeretted, és érezték-e azt, hogy szereted őket? A magad életével mihez kezdtél? Bajazid mester mondta az embereknek, már nagyon idős korában, hogy amikor fiatal voltam, mindig azért imádkoztam, arra törekedtem, hogy megváltoztassam az egész világot. 40 éves lettem, rájöttem, hogy nem sikerült. Akkor már csak arra törekedtem, hogy legalább a családomat megváltoztassam. Megöregedtem, rájöttem, hogy ez sem sikerült. Most már csak azért imádkozom, arra törekszem, hogy saját magamat megváltoztassam. Ha ezzel kezdtem volna, akkor nem tékozoltam volna el az életemet. Az a pont, ahol el kell kezdenünk a változtatást, az mi magunk vagyunk. Azt a kicsit kell megtennünk, amire az ember ténylegesen képes, ami ott van a kezünk ügyében, amit a mai napon meg tudunk tenni. Nagyszerű lelkivezető volt Néri Szent Fülöp, és ő mindig lebeszélte az embereket arról, hogy nagyon nagy elhatározásokat tegyenek. Mert tartott tőle, hogy ezt nem fogják tudni megtartani. Azt mondta, hogy mindig egy egész kicsit kell lépni. Azt mondta, az élet olyan, mintha minden nap egy kicsi ajtó kinyílna előttünk. Egy kis lehetőség. És ha tudunk a jó ajtókon belépni, akkor másnap nyílni fog még egy következő, esetleg egy kicsikét nagyobb. Az egyik napunk ráépül az előzőre, mindig az egyik a másikra. Azt a kis lépést kell megtenni, amire ma képes vagyok. Ami ténylegesen rajtam múlik. Ez az ember felelőssége. Nem több, de nem is kevesebb. Sokszor olyan kevésnek tűnik, amit az ember megtehet. Pedig nem azok a tettek nagyok, amik nagynak látszanak, amiket a világ megtapsol, ahol sok a külső csillogás. Egyes egyedül azok a tetteink nagyok, amiket nagy szeretettel teszünk. A történelmet igazából nem pénz, és nem is fegyverek viszik előre, nem olyan emberek, akik tudnak nagy lelkűen élni. Akik belevetik az életüket, mint búzamagokat a világ szántó földjébe.
akik nem önmaguk körül forognak, akik tudják néha, ha kell, magukat föláldozni. Általuk lesz ez a világ egyre szebb, és egyre emberhez méltóbb. Sokszor olyan nagyon kevésnek tűnik, amit egy ember megtehet. Talán sokszor el is keseredünk rajta. Hadd mondjak el egy kicsit különleges esetet. Sivatagi remetékkel történt. Egy fiatal remete érkezett a puszta szélére, és nagyon zavarta őt, hogy mindig sáskák repültek a levesébe. Nem tudta, hogy mit kezdjen velük. És elment egy öreg remetéhez, megkérdezte, hogy ő mit kezdett a sáskákkal. Mire az öreg azt mondta, amikor fiatal voltam és ide kerültem, ha sáska repült a levesembe, az egészet kiöntöttem. Később aztán eljutottam odáig, hogy kivettem a sáskákat, megettem a levest. Még később ott tartottam, hogy megettem az egész levest sáskákkal együtt. Most, hogy már öreg vagyok, ha egy sáska kifelé igyekszik a levesemből, akkor visszaterelem. Mindig vannak ilyen sáskák, amik beröpülnek a levesünkbe. Az ember élete nem tökéletes. Minden szavunk és minden mozdulatunk sebzett. Nincsenek hibátlan házasságok. Nincsenek teljesen tökéletes emberi életek. És van, aki azt mondja, hogy akkor nem jó az egész élet. És kiönti a levest. Végig boldogtalankodja, végig panaszkodja az életét, vagy elválik, fölrúg mindent. Van, aki azt mondja, hogy majd én kigyomlálom az életemet, kiszedegetem belőle ezeket a sáskákat, valahogyan a boldogságot majd izzadságosan létrehozom. Nem igen fog sikerülni. Az ember nem tudja a boldogságot így izzadságosan létrehozni. A keresztény ember azt hiszem, hogy mer szembenézni az élete sebeivel, ezekkel a sáskákkal. Talán tudunk rajtuk mosolyogni is. És azt mondjuk, hogy nem tragédia, ha nem minden egészen úgy sikerült, ahogyan én szerettem volna, ha sok minden egy kicsit félre sikerült. Nem nekem kell a boldogságot valahogyan létrehoznom. A boldogság valahol készen vár rám. Az életemet nem én fogom beteljesíteni. Majd a Jóisten fogja beteljesíteni. Szerencsére nem én vagyok az életem főszereplője. Nem az Úristen, aki alkotott és akihez hazamegyek. A keresztény ember derűsen tudja nézni azt is, ami az életében félbe maradt. Tudja, hogy az erőskadó lépéseink az Úristenhez hazatalálnak. Ami bennünk töredékes maradt, az benne beteljesedik. Egy elbeszélés szerint volt egyszer két víztároló medence. Az egyik teljesen hibátlan volt, sehol nem szivárgott belőle a víz. De így mondja az elbeszélés, kicsit büszke a medence volt ez. Nem jöttek oda köréje az állatok, nem volt körülötte élet, senki nem járt oda inni. Nem messze onnan volt egy másik víztároló medence, tele apró repedésekkel. Mindenütt szivárgott belőle a víz. Olyan volt, mint egy megsebzett ember. De a medence oldalát növények nőtték be, virágok nyíltak körülötte, az állatok mind oda jártak inni, körülötte madarak csiripeltek. Nem volt tökéletes, de boldog volt. Isten nem hibátlanságot vár tőlünk, hanem szeretetet vár. Azt várja, hogy azt a keveset, amink van, amire tényleg képesek vagyunk, azt ajándékozzuk oda nap, mint nap. Nem régi szentekről szeretnék beszélni, hanem egy-két mai emberről, aki Jézus útján nagyon szépen jár, hogy lássuk, hogy ez ma is lehetséges. Amikor külföldön tanultam, Olaszországban, az egyik nyáron elmentünk fiatalokkal együtt Afrikába a missziókat megnézni és egy kicsikét segíteni. Kutakat ástunk, mert Afrikának az egyik legnagyobb problémája a víz. Egy koldus szegény országban voltunk. Annyira szegény volt az az ország, hogy az emberek nagy része szinte sohasem evett húst. Évente talán, ha egyszer-kétszer. Az ételük majdnem mindig csak rizs volt, reggel, délben és este. A legtöbb embernek egyáltalán nem volt pénze, mert nem voltak munkahelyek, és nem létezett fizetés. Láttam olyan kisgyereket, aki egy egész kicsi pénz, néhány fillér értékű apró pénzt kapott, rohant a piacra, és boldogan vett egy kicsi kenyeret, és ezt úgy ropogtatta, mintha édesség lett volna, mert kenyeret is ritkán lehet ott enni. A rizshez képest az is egy különlegesség volt. Az emberek átlagos halálozási éve ebben az országban, Bissau-Guineának hívják, 38 év volt, ami nálunk 70 év körül van. A legegyszerűbb betegségekben az emberek meghalnak. Az ország vezetője ott is, mint nagyon sok afrikai országban, egy diktátor, aki nyugati fegyverek segítségével, nyugati segítséggel kerül hatalomra. Ezekben az országokban néhány tankkal, más fegyverrel uralni lehet egy hatalmas területet. Ő is megkapja ezeket a fegyvereket, és utána aztán fizet azoknak, akik segítették. Elkeserítő volt látni például, hogy a tengerparton egymást érték a hatalmas halászhajók, amik számolatlanul vitték a halat. Ez tulajdonképpen egy gazdag ország lehetne. Ezek a hajók mind francia és portugál hajók voltak. Azokat a halakat nem Afrikában eszik meg, hanem itt Európában. És a halásztársaságok zsebbe fizetnek a diktátornak. Ebben az országban voltunk, ahol mostanában születik a kereszténység. És ott találkoztunk össze egy fiatal emberrel, akinek az életét szeretném egész röviden elmondani, úgy, ahogyan ő elmesélte. Kicsi gyerekként ismerkedett meg a misszióval, a papokkal. Ő bent született az őserdőben, és vagy 10 kilométerre volt a templom, oda ment el minden héten gyalog át az őserdőn, teljesen egyedül. És minden alkalommal, amikor este hazaért, akkor a faluban az öregek, akik még a régi törzsi vallást próbálták védeni, ők félelmetesen elverték. Ki akarták a gyerek fejéből verni ezt az újfajta hitet. A kisfiú mégis mindig ment. Nem lehetett kiverni a fejéből. Valami őt megbabonázta. Aztán fölcseperedett, elhatározta, hogy ő tényleg keresztény lesz. Egy kicsit másfajta módon akar élni, mint ott a faluban az emberek. Ott minden férfinak általában több felesége volt, és nem maga választhatta meg, az, hogy kivel házasodik össze, hanem azt is az idősek, a falu tanácsa döntötte el. Ő elhatározta, hogy másképpen akar élni. Elment onnan a faluból, megházasodott, azt a lányt vette el, akit szeretett, és egy kis területet megművelt, egy kis házikót fölépített. A faluból megtudták, hogy hol van, és amikor az első termése beérett, elmentek oda. A házát földig lerombolták, és őt megint szörnyen elverték. A férfi kétségbe esve menekült a misszióba, az atyákhoz. Néhány napot volt ott, rádöbbent arra, hogy ha ő tényleg keresztény, akkor nincs más tennivalója, mint az, hogy megbocsásson. És azt is megértette, hogy ő nem csak saját magáért lett keresztény, hanem azért is, hogy a saját faluját, a saját törzsét fölemelje. Elhatározta, hogy visszamegy oda a faluja mellé. És tényleg így tett, megművelt egy kis földet, ott is fölépített egy kis kunyhót. És ahogy megint beérett a termés, a nagy részét elvitte nagy zsákokban, és letette oda a faluja közepére. Ajándékba azoknak az embereknek, akik eddig az életét annyiszor megkeserítették, akik az egész gyerekkorát félig meddig tönkretették, akik a házát lerombolták. A faluban alig akartak az emberek hinni a szemüknek. Aztán ez az ember kutakat ásott az atyák segítségével. Mindenki oda jár mind a mai napig a környékből inni. Nem is csak a víz miatt, hanem azért is, hogy lássa ezt az embert, és lássa a családját, mert annyira más, annyival szebb, mint a törzsben a többi házasságok és családok. Az asszonyok kicsit irigykedve nézik az ő egyetlen feleségét, és azt, hogy őt hogy szereti a férje. Aztán meghalt a tanító, ott a környéken senki nem vállalta el, mert az állam nem tud fizetni, néha hónapokig egyáltalán semmit. Ez a fiatalember elvállalta, amikor mi ott voltunk, akkor 140 gyereket tanított egymaga, délelőtt és délután. Egy picike iskolában, ha egyáltalán iskolának lehet nevezni, egy nagyobb fajta kunyhóban. És esténként ment ki aztán kapálni, hogy a maga gyerekeinek is legyen mit enni. Aztán beomlott az iskola teteje, senki nem törődött vele. Ő azt a szinte semmi pénzét, amilyen volt, amit nagy nehezen, hosszú hónapok alatt összekuporgatott, azt áldozta föl, hogy cementet vegyen, és az iskola tetejét meg tudják csinálni. Neki számított az a 140 gyerek. Csillogott a szeme, ahogy az életét mesélte. Neki az evangélium nem csak valami régi szép történet volt, hanem neki ez volt az élete. Ő tudta, mit jelent az, 77-szer is megbocsátani, és adni annak, aki rászorul.
Székely János szemináriumi lelkész gondolatait hallhattuk egy húsvétot megelőző lelki gyakorlatról. Elhangzott keresztény húsvét. A műsorban Gregorián és Tezéi énekekből, valamint Händel messiásából hangzottak el részletek. A műsorvezető szerkesztő Hajósi Áron volt. A műsor az Első Pesti Egyetemi Rádióban készült 2005 húsvétján.